életre növelő.
A Sönstadt Lelkiség műsora a gyereknevelésről.
Szeretettel köszönti Önöket a két műsorvezető, Zajkás Péter
és Rozi. Műsorunk harmadik adásában az agresszív, verekedős gyerekeinkről beszélgettünk.
Azonban szülői tapasztalatból is jól tudjuk, hogy nem csak verekedős gyerekek vannak, hanem a másik oldalon a gyerekünk lehet áldozat is.
Előfordulhat, hogy a gyerekünk az, aki az ilyen konfliktusokban a rövidebbet húzza. Természetesen szeretnénk őt megvédeni, illetve szeretnénk, ha képessé válna arra, hogy megvédje magát.
Mai adásunkban tehát, idézőjelbe téve, a pipogya gyerekről lesz szó. Egy budapesti katolikus általános iskolában arról beszélgettem hetedikes fiúkkal, hogy ők hogyan kezelik az ilyen konfliktus helyzeteket.
Azért vettem el a régi sminkból, mert ott folyton megverték.
Ez lett akkor a megoldás, hogy akkor eljöttél?
Igen. Hát anya azt mondta, hogy inkább menjek át valami másik súlyban.
Szerinted, hogyha őt mindig folyton bántják, rászállnak, szivatják a többiek, akkor mit tehet önmagában egy gyerek?
Hát védekeznie kellett volna.
Hogyan? Hogyan tud védekezni?
Hogy mondjuk, hogy szól valakinek, hogy bántják.
Árulkodni, vagy így följelenteni a többieket? Ez jó dolog? Vagy ez egy olyan eszköz, amivel érdemes élni, hogyha nagyon szivatják az ember?
Hát, hogyha nagyon rossz lesz ma a helyzet, akkor jó.
Nem, vagy csak imádkozunk, hogy jobb legyen a helyzet.
Aha. És veled már volt ilyen, hogy ebben a helyzetben imádkoztál?
Hát egyszerre, ötödikben talán.
Aha. És az segített?
Igen.
Tehát mi történt akkor? Tehát téged szivattak, bántottak, akkor te letérdeltél, elkezdtél
imádkozni. Igen, otthon minden este.
És... Ja. Aha. És akkor hogy oldódott meg a probléma?
Hát, hogy másnap bocsánatot kértek. Aha. És azt mondták, hogy többször nem lesz ilyen.
Vagy vissza kell vágni.
Vissza kell vágni.
Igen.
Igen, és hogyan kell visszavágni? Hát te mit tennél?
Hát attól függ. Hát vissza kell ütni.
Szabad-e hagynod magadat?
Nem.
Ez a kérdés.
Nem szabad.
Nem. Szóval mindenképpen meg kell, hogy védjed magad, és mindenképpen vissza kell vágni.
Igen.
Na de annak lehetnek súlyos következményei. Tehát lehet, hogy akkor te fogsz intőt kapni a végén, mert hogy azt mondják, hogy verekedett az iskolában, és viszed haza, és a szüleid elborzadnak.
Hát ez nem baj.
Édes kicsi Péterkém verekedett az
hát iskolában. De legalább nem szállnak rám.
Na most Jézus azt mondta, hogy ha megütik a jobb arcodat, tartsod a bal arcodat.
Minket a vila lesz.
Most akkor megvédjük-e magunkat, vagy sem?
Hát, attól függ. Hát ez annyira nem kell őket megbántani. Csak úgy, hogy többé ne szálljanak ránk.
Te szoktál egyébként verekedni gyakran?
Hát, annyira nem.
Hát, csinál pont.
Dehogy is.
Egyébként nálatok, a szüleitek mit szólnak ehhez? Tehát ők mit hát, mondanak, hogy mit csinálj, hogyha bántanak téged, fiam?
Hát akkor azért meg kell magad védeni, de ne túlságos, hogy nagy baj történjen belőle.
Kedves hallgatóink, Önök az Életre Növelőt, a Mária Rádió gyereknevelési műsorát hallják.
Várjuk a műsorral kapcsolatos észrevételeiket, gondolataikat a 0630 210 25 16-os üzenetrögzítő és SMS számon, illetve az életrenövelő@mariaradio.hu e-mail címen.
Mai adásunk fő kérdése, mit tegyek, ha a gyerekem húzza mindig a rövidebbet, ha nem tudja megvédeni magát.
Önként adódik a válasz, hogy fel kell készítenem a gyerekemet az önvédelemre. Ez azonban egy újabb kérdést vet fel, amint azt a következő szülői példában is hallhatjuk.
Évekkel ezelőtt történt, hogy egyik lányunk elkeseredve jött haza az iskolából egy beírással az ellenőrzőjében, miszerint hasba rúgott egy fiút. Csodálkozva kérdeztem, hogy miért tette. Egyébként nem egy agresszív típus. Azt mondta azért, mert a fiú a kezébe harapott focizás közben, és csak így tudott szabadulni, és tényleg ott volt a nyom a kezén. Kérdeztem tőle, hogy megmondta a tanítónéninek, hogy miért tette. Azt felelte, hogy igen, és a tanítónéni gúnyosan azt mondta neki az önkormányzati iskolában, nem azt tanultad hitta Nórán és otthon anyukától, hogy ha jobb arcodon pofon vágnak, tartsd oda a másikat is. Kérdeztem, hogy mit mondtál erre. És azt mondta, hogy én anyukámtól azt tanultam, ha bántanak, védjen meg magam. Hát azt se tudtam, mit mondjak erre, megdöbbentem a tanár hozzáállásán, és ahogy az egészet végig gondoltam, hirtelen nem is tudtam, mit válaszolnék neki. És tényleg, hogyan egyeztessük össze a valódi önvédelmet és Jézus egyértelmű tanácsát, aki még azt is megfogalmazta, ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel.
Uzsaliné dr. Pécsi Ritát, a neveléstudományok doktorát és 4 gyermekes édesanyát kérdezem, hogy hogyan egyeztethető össze a másik arc odatartására vonatkozó jézusi parancs a gyerekünk önvédelmének az igényével.
Igen, mint szülők nap mint nap állunk ezelőtt a feladat előtt, akár a magunk helyzetében is. Ugye nagyon, nagyon gyakori az, amikor az elméletben ezt gondoljuk, hogy igen, mi szelidek leszünk és jóságosak, és valahogy mégiscsak érezzük azt, hogy biztos, hogy nem erre vár Jézus, hogy megalkuvók legyünk például, mert ebből az is következik. De ezzel a problémával Tímon atyához fordultam én is, a konkrét helyzettel is kicsit átbeszéltük, és Tímon atya úgy indította a gondolatmenetet, hogy először azért azt át kell gondolnunk, hogy milyen korban, milyen helyzetben, kiknek mondta ezt Jézus. Tehát nem mint egy elvet, Jézus sose elveket mond, ahogy így mondja Tímon atya, hanem abban a konkrét helyzetben azoknak a felnőtt embereknek adta ezt a konkrét tanácsot. Nem akarta túlságosan részletezni, de arra felhívta a figyelmet, hogy abban az időben a harag kinyilvánításának a módjai nagyon-nagyon agresszívek voltak. Tehát nagyon durvák, nagyon erősek, nagyon agresszívek, még a felnőtt emberek között is elfogadottan, tehát kvázi volt ennek létjogosultsága az a bizonyos szemet szemért hozzáállásban. Na most mi pedig egy pedagógiai helyzettel állunk szemben most, amikor egy fejlődő gyereknek kell segítenünk abban, hogy az a fajta haragkezelése, amit majd felnőtt korban lehet, hogy odáig, vagy reméljük, hogy odáig eljut, hogy úgy tudja a haragját kezelni, hogy lesz bele akkora erő, mert ez nagyon nagy erő, hogy szelíden tudja meg, és akár szó nélkül adott esetben megoldani a problémáit, sőt, még ha van akkora ereje, akkor odatartva a másik arcát is, de ez egy nagyon hosszú pedagógiai út, egy nevelési céllá tűzhetjük ki, de ennek a kifejlődése, ez pontosan azon az úton megy, mint ahogy az előző édesanyja mondta, hogy védd meg magad. Igenis, amit te jónak tartasz, azért állj ki, mert ugyanezt kérjük, amikor az elvei mellett álljon ki, amikor majd a tisztaság mellett álljon ki, amikor a barátja mellett álljon ki, amikor Jézus mellett álljon ki, és azért Jézusnak több erre vonatkozó utasítása vagy tanácsa is van, amikor azt mondja, hogy legyen a ti beszédetek, igen, igen, és nem, nem. Na azért itt nincs mese, hogyha egyszer egy igen helyzet van, ott nem bujdokolhatsz el kicsit a másik arcod felé. Tehát ennek a magatartásnak a kiművelése, ennek az erőnek a kinevelése a szülő feladata, amihez bizony elvezet az az út, hogy tudja megvédeni magát, ki tudjon állni az érték, a megismert értékek mellett. És nagyon jól mondta a kezdő riportban az a kisfiú, hogy attól függ. És már ugye ott benne van a lelkismeretének is az a jó kis iránytűje, hogy hát azért ne legyen nagy baj, vagy például megtalálja a módjait, ugye meg kell találni a kerülő utakat, ami nem árulás és nem árulkodás, de hogyha úgy érzed, hogy tényleg jogtalanul és igazságtalanul és sorozatosan rád támadnak, nagyon sokszor ahhoz, hogy te ne avatkozz úgy bele, hogy ne kelljen belé rugni, teszem azt. Bizony, meg kell találni a kerülő utakat, és azt mondani, hogy szólok egy felnőttnek, hogy segítsen elintézni a problémát. Tehát ezek is hozzátartoznak az önvédelemhez. Nyilvánvaló, hogy az is egy szélsőséges eset volt, amikor hát hasba rúgta, mert nem tudott másképp. Ez még elég primitív módja a haragkezelésnek. De hát gyerek még.
Tulajdonképpen akkor arról van szó, hogy mi azt szeretnénk, hogyha a gyerekeink nem félnének egy ilyen helyzetben, hanem legyen bátorságuk ahhoz, hogy megvédjék magukat. Ami történetesen, tehát ez a bátorság, ez az erő, ez megnyilvánulhat abban is, hogy nem üt vissza, hanem szeretettel válaszol.
Jó ez a gondolat, hogy a félelmet kell neki először leküzdenie, és a félelmet egy kontroll nélküli, egy ilyen minden helyzetben engedelmességet sugalló magatartással nem lehet legyőzni. Mert azzal csak megfutamodni lehet, vagy összehúnya, még kisebb leszel, még gyengébb leszel, még inkább magad előtt megint az, hogy hát én tényleg itt megsemmisültem. Tehát ezt nem lehet. És ezért mondja azt tényleg mindig Tilma atya és a Schönstatt pedagógiája is nagyon erőteljesen, hogy most egy más korban élünk, amikor nem az engedelmesség a legelső erény, a vívő erény, hanem a küzdeni tudás, a konfliktus kezelés, tehát az, hogy ura vagyok a helyzetnek, kezembe vannak a dolgok, meg tudom oldani, és ennek minél emelkedettebb, minél nemesebb formáját találja meg az ember, annál jobb lesz. Tehát odáig, természetesen odáig megyünk, az egy nagyon-nagyon jó formája a konfliktuskezelésnek, amikor valóban agresszió nélkül egy helyzetet szeliden is el tudunk rendezni.
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádiót hallgatják, és benne az Életre Növelő című gyermeknevelési műsort.
A két műsorvezető Zajkás Péter és Rozi.
Gyermeknevelési műsorunkban ma az olyan gyerekek problémájáról beszélgetünk, akiket mindig bántanak, akik mindig a rövidebbet húzzák.
Nézzünk néhány konkrét példát.
Gyermekeink bátorságát úgy is növelhetjük, hogyha megbízunk őket különböző elintéznivalókkal. Mi szülők is fejlődhetünk ebben. Elmesélem, hogy ugyanazt a problémát hogyan oldottam meg kétféleképpen. A gyermekeink az iskolában naponta buszoztak, a diákigazolvány napi használatnak kitéve, így aztán időnként elszakadt, és olyankor újat kellett igényelni. Az alsó tagozatban még elintézte nekik a tanítónéniük, de a felsőben már nekik kellett bemenni a gazdasági irodába. Mikor első gyermekemnek kellett mindezt megoldani, látom, hogy minden noszogatás figyelmeztetés ellenére a napok majd csak hetek telnek, és az igazolvány sorsa nem oldódik meg. Végül már szigorúan ráparancsoltam, hogy intézze már el másnap az ügyet. Akkor bökte ki, hogy az a néni, aki a gazdasági irodában ül, borzasztó. Mindig veszekszik, minden gyereknek leharapja a fejét, és egyáltalán olyan, mint egy házi sárkány. Hát, én lágyszívű anya, megsajnáltam ezt a szegény gyermekemet. De hogy fogom én egy házi sárkánynak odalökni? Én jó anya vagyok, megvédem az ilyen viszontagságoktól. Add csak ide azt az igazolványt. Majd holnap bemegyek abba az iskolába, és elintézem én. A mindenit az ilyen gyerekriogató házi sárkányoknak. Néhány év múlva ugyanez a helyzet a második gyermekemmel is. Már megint telnek a hetek, s az igazolvány csak nem akar megújulni. A szigorúbb számonkérésre az a gyermekem is elpanaszolja, hogy ott a házi sárkány. Ja, tényleg már emlékszem, le is esett nekem a tantusz. De már edzettebb, és talán okosabb anya is vagyok. Este leültünk szépen beszélgetni. Tudod, kislányom, hogy mennyi házi sárkány van a világban, akivel majd meg kell küzdened? Nem futhatsz el előlük. Nézd, milyen jóságos az Isten. Ebbe az iskolába csak egyet helyezett, hogy gyakorolhassatok. Megedződhessetek, hogy mire mentek ki az életbe, ne legyen probléma egy sárkánnyal megküzdeni. Különben meg úgy veszekszik, ahogy akar, ne is törődj vele. Te csak azzal törődj, hogy új igazolványod legyen. Nagy meglepetésemre a diákigazolvány másnapra el is lett intézve. Csak akkor jutott eszembe, hogy az első gyermekem esetében milyen ostoba is voltam.
Kedves Rita, fölmerül a kérdés, hogy mit tegyen a szülő. Megvédje a csemetéjét, vagy sem? Hogyan érje el, hogy a gyereke végül sárkányölő Szent György legyen?
Az általános és az első probléma talán az, hogy kicsit túl sokat gondoskodunk mi anyák. Tehát ez az első gondolatunk, hogy minden áron inkább megvédeni. Természetesen kisgyerekekkel növünk föl, és a kisgyereket valóban sok hatástól, és komolyan meg kell védeni, tehát tényleg burokban kell felnevelni egy kisgyereket. Amint azért kicsit nő, egyre többet el kell engedni, tehát egyre több helyzetbe bele kell engedni, és ott tényleg én is így saját magamról is beszélek ebben a helyzetben, hogy az az első és ösztönös reakcióm, hogy csak megvédeni. És különösen, hogyha egy ilyen ügyes anya van itt, hogy persze én mindjárt bemegyek, elintézem, mi az nekem. De ezzel nem tett jót ennek a gyerekének, egy ilyen korú gyerek, ugye már nem alsósról van szó, nyugodtan be tud menni ehhez a házi sárkányhoz, azaz, hogy nem nyugodtan, mint ahogy látjuk, és nagyon okos volt, amikor kinézte belőle ezt, hogy te vagy olyan erős, te már vagy ilyen kicsit furfangos is, hogy neked aztán beszélhet. Nem számít az, te attól megállsz, hiszen nem olyan dolgot kérsz, amit ő neki nem kellene, vagy nem lehetne megcsinálni. Nem azt mondta neki, hogy dumálj vissza, nem azt mondta neki, hogy vágd rá az ajtót, tehát ügyes, jó tanácsokat adott, de ami itt a leginkább erősítette ezt a gyermeket, ez a nagyon nagy és határozott bizalom, hogy kinézte belőle, hogy el tudod intézni ezt a helyzetet. Ha belegondolunk a gyerekeink a meséket, pont a sárkányölő meséket is, ezért szeretik annyira sokszor meghallgatni, mert ott is ezeket a magatartás mintákat tudják magukba szívni, mert mintán tanulunk ugye ilyesmi dolgokat, amikor a legkisebb gyerek, ugye ott is mindig a legkisebb gyerek száll szembe, tehát akiből szinte senki nem nézik, hogy na majd ez a kis pipogya, senki majd, itt jön a hétfejű sárkány, és pont ő végig fogja vinni azt, és mind a hétfejét le fogja vágni, és ezt nagyon sokszor bizony kell, ezért van szükségük a gyerekeinknek, hogy ezeken a meséken, ezeken a történeteken, ezeken a bizalomépítő, tehát önbizalom erősítő helyzeteken át tudjanak jutni. Tehát végső soron is összegezve, természetes, hogy ez volt az anya első reakciója, hogy megvédem, de sokkal többet használt az, amikor azt mondom, hogy megbízom benned, klassz vagy, igenis, menjél be, és azt érzi akkor is, hogy igen, édesanyám tudja, hogy milyen nehéz helyzet ez, tehát nyilván nem véletlen, hogy olyan kis gombóc van a gyomromba, de meg tudom csinálni, erőfeszítést teszek, és végig fogom bírni. És ügyesen meg is oldotta.
Rita, van-e olyan helyzet, amikor egy szülőnek mégiscsak be kell avatkozni, és meg kell védeni a gyermekét?
Igen, sajnos manapság sok ilyen helyzet van, vagy talán egyre több ilyen helyzet van. Az egy törvényszerű dolog, hogy egyrészt jó, a fiúk például ütközve ismerkednek a világgal például. Ez egy nagyon nagy törvényszerűség. A lányok kapcsolatot teremtve, inkább is a fiúk ütközve. De amikor elszabadulnak a fiúk, nincs ott egy előjáró, egy vezető, aki azért kordába tartja ezeket az ütközéseket, bizony ezek a gyerekek nagyon kegyetlenek tudnak lenni. És nem minden fiú egyformán tud ütközni például, de a lányok se ugyanígy. És a kegyetlenkedések, amikor ez már nem csak szivatás, és ilyen, nem csak ilyen kis diákcsíny, hanem tényleg komoly bántások, rendszeres, és tényleg komoly félelmet okozó bántások, akkor ott meg kell nézni, hogy van-e ennek a gyereknek abban a gyerekközösségben egy tanár, egy nevelő, egy valaki, egy felnőtt embere, aki igenis ezeket a kegyetlenkedéseket lehatárolja, nem engedi elfajulni ezeket a helyzeteket, tehát ott megvédelmezi a kiszolgáltatott gyerekeket egymástól, mert ezt meg kell tenni. Ha nincs ilyen, akkor bizony a szülőnek oda kell állnia, ha lehet, akkor ő védje meg, de ugye, hogyha ez egy olyan iskola, közösség, hogy egész nap ott van a gyereke, nem állhatok mögötte, sajnos itt azt kell mondani, hogy iskolát is kell ebben az esetben váltani. Tehát vannak olyan helyzetek, amiket a gyerekektől nem várhatunk el, hogy ők azt akár a saját harcukkal, vagy kiállásukkal megoldjanak.
Történet, amit most elmesélek, sok évvel ezelőtt történt. Az egyik lányunk abban az időben annyira félénk volt, hogy az erősebb zajoktól is összerezzent. Az óvodában rettegett egy fiútól, aki úgy fejezte ki vonzalmát, hogy kiabált vele, ha valami miatt nem ment oviba, akár betegség miatt is. Egyik reggel lányunk belázasodott, és sírva könyörgött, hogy ő mindenképpen megy, mert nem bírja elviselni, hogy a fiú ordítozik vele. Egyértelmű volt, hogy nem engedhetem el, de azt is tudtam, hogy segíteni kell neki feldolgozni a félelmet. Kértem, mondja el, miket mond neki a fiú. Mikor felsorolta, azt mondtam, hogy játsszuk azt, hogy te vagy Gábor, és én pedig te vagyok. És mond nekem azt, amit ő szokott, amikor kiabál veled. Hát eleinte vonakodott, de aztán belement a játékba, és csípőre tett kézzel, a szerepbe beleélve magát, kiabált velem, én pedig úgy válaszolgattam, ahogy az ő helyében tenném. Nagyon élvezte. És aztán szerepet cseréltünk, én játszottam a veszekedő fiút, lányunk pedig saját magát, és úgy érvelt, ahogy az előbb tőlem látta. Aztán a betegsége alatt többször is kérte, hogy ismételjük meg a szerepjátékot, és végül már nem is csupán felszabadultan, hanem kíváncsian várta a valódi csatát a fiúval, amiről talán mondanom sem kell, hogy jól megvívta.
Ez egy nagyon érdekes és egy nagyon tipikus helyzet, amit itt ez az édesanyja elmesélt, ugyanis az történt, hogy ezzel az agresszív fiúval azonosult ez a kislány. És az a pszichológiai törvényszerűség lépett be, hogy akivel én azonosulok, attól nem félek. Tehát ez volt a kulcshelyzete. Nem is az, amit ő megfigyelt, hogy hogyan reagál majd, hanem biztonságot szerzett abba, hát ez nem is olyan nagyon veszélyes, hiszen én is ez vagyok. És akkor utána fordítva is megpróbálták, és már nem félt attól a szereptől, akit az édesanyja játszott neki, ettől az agresszortól. És direkt kíváncsian is várta. Tehát megint erről van szó, hogy a félelmét például egy ilyen jellegű szerepjátékkal le tudja győzni. És ez is egy szülői kísérés feladat, ugye megint csak megállt ebben a helyzetben, le tudta győzni a félelmeit, és lett neki annyi ereje, hogy megválaszolja azokat a vádaskodásokat.
Ez itt az Életre Növelő a Mária Rádióban.
Gyereknevelési műsorunk témája a mai este: mit tegyek, ha a gyerekem bátortalan nyuszika, ha mindig ő húzza a rövidebbet?
Örülnénk, ha elküldené részünkre észrevételeit, gondolatait.
Üzenetrögzítős és SMS számunk a 0630 210 25 16-os. E-mail címünk életrenövelő@mariaradio.hu, ékezetek nélkül egybeírva.
Most egy történet következik a való életből.
9 éves kisfiam panaszkodott egyik osztálytársára. A két gyerek közel lakott egymáshoz, együtt jártak haza. Útközben az osztálytárs, nevezük most Pistinek, állandóan zaklatta a gyermekemet úgy, hogy már félt tőle. Lögdöste a buszmegállóba, elvette a bérletét és eldobta, húzkodta a táskáját, hogy alig tudott menni, és egyáltalán kifogyhatatlan volt a hasonló ötletekből. Mi bíztattuk a gyermekünket, hogy ne hagyja magát, de ő el volt keseredve. Mondta, hogy lehetetlen, hogy megvédje magát, hiszen a Pisti sokkal erősebb. Ezek után esténként sokat beszélgettünk vele. Beszélgettünk arról, hogy a gyerekek gyakran piszkálják társaikat. Kísérleteznek, hogy kit lehet heccelni. Azokat a gyerekeket heccelik tartósan, akiket lehet. Neki most meg kell védenie a tekintélyét. Mi ezt nem tudjuk megtenni helyette, hiszen nem lehetünk mindig mellette. Neki kell a saját közösségében kiharcolnia a helyét. És ez így lesz majd felnőtt korában is. Ezt akkor meg is értette, de még mindig nagyon félt. Továbbra is csak azt hangoztatta, hogy a Pisti nagyon erős. Pisti hasonló méretű volt, mint a mi fiunk, ezért bátran hangoztattuk, hogy ez egyáltalán nem így van. Egyik este meséltünk neki egy mesét, Móra Ferenc Kincskereső kisködműnyéből, a Puli címűt. Ott is egy bátortalan fiúcskáról van szó, aki fél a többiektől. A csősz meghalva a bánatát ad neki egy rossz kalapot, ezt vegye fel, mert ez nem akármilyen kalap. Akinek ez a fején van, az nagyon erős lesz. Gergő aztán a mesében fel is veszi ezt a kalapot, és úgy megy az iskolába. Ott persze mindjárt csúfolni kezdi az osztály legnagyobb hangú, legerősebb gyereke. Gergő, bízva a kalap varázs erejében, megfogja a nagy gyereket, és úgy leteperi, hogy csak úgy nyekken. A mese így fejeződik be. No, szolgám, hány hét a világ, hunyorított rám jókedvűen a csősz. Tette csodát a híres kalap. De tettem, újságoltam büszkén. Nem vagyok már puli. Erre aztán nagyot nevetett az én öreg barát, és lekapta fejemről a fortunátus kalapját. No hát akkor nincsen már rá szükség. Ne járj benne a világ csúfjára. Csak nem gondolod te, csacsi, hogy ebben a rossz kalapban valami bűbájos erő van. Hanem azért ne hagyd el magad, a nagy kalap nélkül se szolgál. Hanem akárhová kerülsz, állj meg a talpadon emberül. De más módon is megpróbáltunk segíteni. Esti birkózások kezdődtek az édesapával, hogy érezze a gyermek az erejét igaziból is. Talán egy fél év telt el így, amikor fiunk kipirult arccal vidáman érkezett haza, és a következőt mesélte. Képzeld, anya! Tegnap hazafelé jövet, amikor elváltunk Pistitől, ő hirtelen lekapta a fejemről a sapkámat, és bedobta az árokba, majd elfutott. Csak úgy csöpögött róla a sáros lé, amikor kihaláztam. Én olyan mérges lettem, de olyan mérges. Ma ugyanott, mielőtt elváltunk volna, hirtelen ráugrottam, és letepertem. Fészkelődött alattam, hogy kimásszon, de nem tudott. Csak egyre sárosabb lett. Később, a nap folyamán még annyit mondott. De anya, én azt hittem, hogy a Pisti sokkal erősebb. Ezután Pisti soha nem piszkálta a fiunkat, sőt, meglepetésemre egész jó barátok lettek. De nem csak ez a történet oldódott meg. Fiunk megtapasztalt valamit. Többé nem hallottunk tőle olyan panaszt, hogy valaki bántaná.
Még egy nagyon fontos segítség van a szülők kezében ezzel kapcsolatosan, hogy a gyerekeiket megerősíthessék, megint csak a minta. Tehát most sokszor volt arról szó, hogy hogy segítünk nekik konkrétan feladatokat megoldani, vagy szituációkat legyőzni, vagy valami. De az is nagyon nagy hatóerő, amikor ők azt tapasztalják, csak indirekt módon, hogy a szüleik a saját konfliktusaikat, a saját helyzeteiket hogyan oldják meg. Tehát, hogy abban hogyan állnak meg, hogy nem tudom én a kudarcát hogy viseli el, hogy egy akadékoskodó főnökről milyen hangnemben esik otthon az apa és az anya között szó. Ez már minta. Tehát ott érzékeli azt, hogy volt-e ereje fölülemelkedni, vagy hogy nagyon indulatos lett és csak csapkod, stb. Ezeket a mintákat is átveszi. Tehát vigyázzunk arra, nem csak ott dől el, hogy a gyerekeink hogy fognak megoldani ilyen jellegű problémákat, hogy ővelük konkrétan azt az egy óvodás vagy iskolás esetét megbeszéljük, átbeszéljük, stb., ahogy itt erről szó volt, hanem az is nagy mértékben befolyásolja, hogy milyen mintát él át áttételesen, csak úgy lopva, amikor nem is gondoljuk, hogy odafigyelt.
Hogyan legyünk magabiztosak, mikor ezerszer tapasztaljuk meg gyengeségünket és kudarcainkat? Hányszor megtapasztaljuk, hogy amikor gyengeségeinkkel, kudarcainkkal oda megyünk a Jóistenhez, milyen szeretettel ölel magához bennünket, s hogy utána, a Jóisten kezét fogva, lehetetlennek látszó feladatok is megoldhatóak lesznek. Aki a Jóisten közelében él, az erős lesz, még ha gyenge is. A másik erőforrásunk a házastársunk. Egy asszony, aki otthon van, a férje szívében mindig erős asszony, és egy férj, akire szeretettel néz fel párja, mindig erős férj. Ők a király és a királynő. Ilyen anya és apa mellett pedig erős gyerekek nőnek. Ezért gyermekeink érdekében nélkülözhetetlen, hogy házastársi szerelmünket őrizzük.
Az életre növelő ezzel véget is ért.
Mai adásunk tartalmát azzal a gondolattal tudjuk összefoglalni, hogy fontos, hogy gyerekeink ne legyenek nyuszikák vagy gyenge kis báránykák, hanem bátran meg tudják védeni magukat, ha bántják őket.
Így lesznek elég erősek és bátrak később, amikor majd felnőnek, hogy legyőzhessék a felnőtt élet sárkányait is.
Kedves hallgatóink, örülünk, ha megtisztelnek bennünket véleményükkel, gondolataikkal.
Adásunkat követően még fél óráig fogadja a hívásukat, üzenetrögzítős és SMS számunk a 0630-210-2516-os.
És elektronikus üzenetet is küldhetnek részünkre az életrenövelő@mariaradio.hu címre.
Hallgassanak bennünket két hét múlva is.
Műsorunkban Vivaldi koncertóját hallgattuk.
Műsorunk készítésében Pécsi Rita mellett közreműködött a Sallai és a Kuslics házaspár, Tóthein Kriszta és Posgai Attila.
Ezennel elbúcsúzik önöktől a két műsorvezető, Zajkás Rozi
és Péter. Gyermekével szüzanyánk, szent áldását adja ránk.